Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakészben annak kapcsán beszélgetünk, hogy 5 hónappal a parajdi bányakatasztrófa után a gazdasági miniszter menesztette az Országos Sóipari Társaság a Szárom vezetőségét, amelynek tagjai helyett most ideiglenes mandátummal szakértőket bíztak meg. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a vállalat vezetői a felelősek a parajdi sóbányánál idén májusban történt katasztrófáért, ezt állapítja meg egyébként a miniszterelnök ellenőrző testületének is a szakértői jelentése. Erről is beszélgetni fogunk a mai Naprakészben, illetve a parajd előtt álló jövőről. Antal Loránd, Hargita megyei szenátor, a Felsőház energetikai és altalajkincsek kitermelésével foglalkozó bizottságának az elnöke a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszöntöm én is a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszönöm a lehetőséget.
5 hónappal vagyunk a parajdi bányakatasztrófa után, és ennyi időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy tegnap menesszék az Országos Sóipari Társaság a Száromnak a vezetőségét. Mi tartott ennyi ideig?
Mindenek előtt fontosnak tartom azt aláhúzni és kihangsúlyozni, hogy abban a pillanatban, amikor megtörtént a tragédia, és olyan pontosan tudják, ugye ott voltunk a parajdi emberek mellett, majd szövetségi elnök kérésére, a Románia államelnöke is lejött a helyszínre a katasztrófavédelemmel együtt, hogy megnézzük pontszerűen azt, hogy akkor milyen intézkedésekre lesz szükség annak érdekében, hogy konkrét, érthető, értelmezhető segítséggel tudjunk a parajdi emberek és a térségi vállalkozások, családok segítségére jönni. Ugye akkor elsők voltunk mi azok, akik határozottan kértük a felelősségre vonást, tehát az RMDS volt az, aki hangoztatta nagyon hangsúlyosan, hathatósan azt, hogy felelősségre kell vonni azokat az intézményeket, vízügy, sóvállalat, akiknek kézzelfogható, értelmezhető felelősségük van ebbe az egészben. És ezt mi kitartóan tettük, mert egy adott pillanatban azt is láttuk, hogy miniszterek jöttek, miniszterek mentek, miniszterek váltották egymást, és ez az ügy, ez parajd ugye nem volt senkinek a, hogy is mondjam, személyes ügye a miniszterek között, és minden mással is foglalkoztak, ezért napirenden kellett tartsuk ezt a kérdést, hogy a felelősségre vonástól se tekintsünk el, és olyan jó, hogy is mondjam románosan, ha fogalmazhatok így, ne söpörjék a szőnyeg alá. Tehát fontos volt az, hogy kitartóan kellett kérjük. Továbbá az is fontos azért, hogy a rádió hallgatók megértsék, hogy az viszont, hogy egyik napról a másikra meneszteni lehessen a vezérigazgatót, az jogi szempontból volt egyfajta komplikációja, hogy ugye egy olyan részvénytársaságról beszélünk, ahol többségi részvényes az állam, viszont egyből őt követi egy magán alap, a tulajdon alap, és ugye ezen keresztül egy tőzsdén jegyzett vállalatról beszélünk. Mivel egyértelműen a gazdasági miniszternek nem volt a pixébe az, hogy leválthassa a vezérigazgatót, jogi lépéseket kellett megtenni, ami arról rendelkezett, hogy a közgyűlésnek az összehívását ugye kezdeményezték többször, amikor elmaradtak és nem mentek el a sóvállalattól, illetve a másik részvényes a közgyűlésre, ezért nem tudtak jogerős döntést hozni azt illetően, hogy a román állam, mint tulajdonosa ennek a sóvállalatnak meg tudja lépni azt, hogy leváltani a sóvállalat igazgatóját. Az tény, hogy hathatósabban tudtak volna hatni azokra az intézményekre, akik a nap végén kötelességük lett volna elindítani bizonyos kivizsgálásokat. Ezek igaz, hogy megtörténtek majd idővel, de itt látom azt, hogy volt egyfajta csúszás, késés, ha fogalmazhatok így. Tehát itt fontos volt az, hogy egyáltalán mi napirenden tartsuk, az RMDS napirenden tartsa kormányon belül és a mindennapokban a szóbeszéd szintjén az, hogy muszáj és kötelessége a mindenkori gazdasági miniszternek, egyáltalán az államnak megtenni azt a gesztust, hogy felelősségre vonja a felelősségeket. Ugye ezt az előzte meg, hogy a miniszterelnök ellenőrző bizottsága, ellenőrző testülete is kiment a helyszínre, bekért minden dokumentációt, és meghatározta azt visszavonhatatlanul, hogy igenis az ők értelmezésükben és a rendelkezésükre bocsájtott dokumentumok világosan meghatározták és bemutatták azt, hogy mulasztás történt, mivel a bánya elárasztását megelőző időszakban, és itt nem egy-két hónapról, hanem évekről beszélünk, folyamatosan jelezték már a bányán kívülálló szakemberek is érintettek, hogy ebből probléma lehet, és ahogy szokták mondani, a pont az ín az az volt, hogy belső dokumentumok is azt bizonyították, hogy már sokkal hosszabb idő óta tudomásuk volt arról, hogy ebből probléma lehet, és mivel elárasztotta a bányát, és mivel több tízezer tonna lefejtett só is ott ázott a bányába, és mivel meghatározhatóan évi 160 ezer tonna kitermelt sótól esik el a sóvállalat, értelemszerűen ez bevételt is jelent a vállalatnak, és ugye a munkahelyek szűnnek meg, és egyáltalán a gazdasági tragédia felállt, ami sújtott az egész térséget, és ezek megelőzésé érdekében, mivel nem tettek meg mindent, ezért ugye meghatározta ez a jelentés, hogy mulasztás történt, és ezért született meg az a döntése végül a miniszternek, összehozva a kisebbségi részvényesekkel ezt a döntést, hogy meneszteni tudják a bezérigazgatót, illetve azt is kell azért látni, hogy van az a dominózus kormányrendelet, ami ugye a korporatív menedzsmentnek történnek meg a kiválasztások, tehát nem kinevezés útján, hanem egy ilyen meghatározott procedúrán keresztül kiválasztották, vagy kiválasztják az országos vállalatok vezetőit. Tény az, hogy hamarabb is megszülethetett volna ez a döntés, de ennek a döntésnek, vagy ehhez a döntéshez elengedhetetlenül szükség volt arra, hogy mi folyamatosan napirenden tartsuk ezt a kérdést, és ne engedjük, hogy feledésbe merüljön az a folyamat, hogy itt felelősségre is kell vonni az illetékeseket.
Arról a vállalatról, illetve arról a vezetőségről beszélünk, amely szemet hunyt egy sóbánya beomlása fölött. Az a vezető, az a vállalat, amely olyan nyilvánvaló vétket követett el, amelynek következtében nem csupán a parajdi sóbánya telt meg vízzel, hanem egy egész közösségnek megélhetése került veszélybe. Itt ön az imént gesztusokról beszélt, most hát az igazi gesztus az az lett volna, ha a Sztáron vezetősége másnap beadja a felmondását, tehát önként lemond, és ebben a történetben a legszomorúbb az, hogy mindmáig senki nem vállalta a felelősséget önként a vízbetörésért. Ez nem is történt meg, nem lehetett, tehát semmiféle nyomásgyakorlás nem történt ez irányba?
A mi szempontunkból az volt fontos, hogy napirenden maradjon ez a kérdés, hogy ne legyen szőnyeg alá seperve. Tehát számtalan nyilatkozatába szövetségi elnök, számtalan nyilatkozatába miniszterelnök helyettes, számtalan akárhányszor megkérdeztek minket, folyamatosan arról beszéltünk, hogy jó, rendben vannak itt, hogy most akkor próbálnak ezt meg azt, de hogy a felelősségre vonás kérdése is napirenden kell maradjon, mert meg kell tenni azt a lépést, hogy felelősségre vonni azokat, akik felelősök ezért.
Nyilván felelősségre vonás az egy, itt az én értelmezésemben az lett volna szép, ha szépnek lehet nevezni ebben a tragédiában bármit, ha másnap feláll a Sztáromnak, a vízügynek a vezetősége, és azt mondja, hibáztunk, ezért vállaljuk a felelősséget. Nos, ez a felelősségvállalás nem történt meg. Felelősségre vonás az megtörtént, nagyon jó, de hogy a felelősség vállalása az nem történt meg a mai napig sem.
Most engedje meg, hogy megosszak önnel egy olyan történés sorozatot, aminek ugye egy része azért nyilvánosságot is kapott, nem tudom, emlékszik-e, vagy követte szerkesztő úr azokat a történéseket, hogy ugye amielőtt megtörtént az, hogy beszakadjon a bánya és elkezdjen folyni, beáradni a bányába. Ugye a nagy esőzések voltak, és elkezdett már becsordogálni, ha fogalmazhatok így, a bányába a víz, és Facebook videókon keresztül kezdtem tájékoztatást adni a parajdiaknak, udvarhelyszékieknek arról, hogy milyen egyeztetéseket folytattam a vízügy, illetve a sóvállalat képviselőivel. Abban a pillanatban, amikor teljes hírzárlat volt, senki senkivel nem beszélt, és a vezérigazgatók nem is vették a fáradtságot, hogy a helyszínre lejöjjenek és szembenézzenek azzal, hogy pontosan mi történt. Most az azért el is képzelhetetlen, hogy két olyan intézmény, az egyik a sóvállalat, a másik pedig a vízügynek az igazgatói nem is ismerték egymást. Tehát első alkalommal, amikor én bementem a vízügyhöz, és ugye utána tartottam egy beszámoló videót, mert onnan próbáltam nyomást az irodába, behivattattuk a vásárhelyi képviselőit a vállalatnak, behoztak minden tervet, behozták a helyszíneléseknek a méréseit, meg egyáltalán milyen munkafolyamatok lesznek, és az én unszolásomra jöttek be ezek az emberek, az én unszolásomra kezdtük el azt, hogy egyik hétről a másikra újra üljönök össze a sóvállalat és a vízvállalat vezetősége, az illetékes emberei, ahol pontszerűen egymást is tájékoztatva valahogy együtt döntsenek arról, hogy akkor mik legyenek a következő lépések. Ugye erről én kitettem volt akkor abban az időben a videókat, a tájékoztató videókat is. Viszont ami egyszerűen én is, tehát ahogy szokták mondani, úgy maradtam, mint borjú az új kapu előtt, hogy két vezető ember, akik amúgy kellene, függetlenül attól, hogy egy tragikus helyzet állt fenn, nem is ismerték egymást. Mert ugye mind a két vállalat egy adott pillanatban megpróbálta a másikra kenni a felelősséget. Van egy alap fizikai és biológiai igazság, ami arról szól, hogy ott, ahol sókitermelés van, és a vízzel valamilyen szinten, vagy vízközelség van, ott előbb vagy utóbb az ilyen krízis helyzetek adottá válnak. És ez nem csak Romániában, ez a világon mindenhol. Tehát az egy közismert dolog, hogy ott, ahol sóbányák működnek, sófejtés van, ott különös tekintettel kell lenni a vízügyi, biztonsági kérdésekre, és vízügyi szempontból a mindenféle védelemre. Tehát, hogy itt egy kettős együttműködésről beszélünk, vagy egy kettős tájékoztatási kötelezettségről is beszélünk, hiszen a vízügy is nagyon pontosan kellett volna tudja, hogy mi van azzal a kolondpatakkal ott, illetve az is, akinek az érdeke a kifejtés, a kitermelés, ő is nagyon pontosan kellett volna tudja azt, hogy kivel van, mármint hogy folyamatosan kapcsolatot tartson a vízügye. Ilyen szempontból, ha akarja szerkesztő úr, akkor itt nem csak most vagy a mostani vezetősége a Száromnak, hanem akár a mindenkori vezetőség, akik sokkal hosszabb ideig vezették a sóvállalatot, őket is meg lehetne kérdezni, hogy hát te miért nem tettél semmit, hiszen az iskolában neked kellett tanítsák azt az egyetemen, a geológia órán, hogyha a közeledben van víz, neked mint só bánya, akkor startból ki vagy téve egy olyan veszélynek, ami előbb vagy utóbb beomlást, beáramlást, vagy a teljes periméterednek a megszűnését veszélyezteti. Tehát, hogy ez egy komplex kérdés, ugyanakkor egyszerű, évszázadok óta ismert geológiai tényállásokkal, és mondom, számomra az volt a meglepő, hogy ennek a két intézménynek az igazgató nem is ismerték egymást, én ültettem le őket egy asztalhoz.
Szenátor úr, itt többször hangsúlyozta ön azt, hogy az RMDS volt az, amely napirenden tartotta az elmúlt közel fél évben a Parajdi sóbányának az ügyét Bukarestben. Ugye Parajdi és környéke számára a bánya az nem csak munkahelyet jelentett, hanem identitást és közösségi értéket is. Ezt Bukarestben érti valaki, vagy ez számukra science fiction?
Az RMDS volt az is, hogy legyünk teljesen korrektek, aki kezdeményezte azt a 100 millió lejes támogatási keretnek a megfogalmazását és életbe léptetését is egy kormányhatározaton keresztül, amiből ugye már lehívhattak támogatást helyi vállalkozók. Mert hogy az sem ment csak úgy egyik napról a másikra. Én nem szeretném feltétlenül politikai szempontból hangsúlyozni ezeket a kérdéseket, de kutya kötelességem elmondani, igyekezni, megmagyarázni az embereknek, hogy értsék azokat az összefüggéseket, hogy miért is nehéz, még akkor is, ha az ember kormányon van, ügyeket előre vigyen, és ügyekből kézzelfogható tényeket, tényszerű kérdéseket alakítson. Mert hogy mi kezdeményeztük azt a 100 millió leves keretet, a mi iniciatívánk volt, és ugye Táncos miniszterelnök helyettes, akkor még pénzügyminiszter kellett végigvigye a kormányüléseket, hogy egy kerüljenek fel a napirendre ezek az ügyek, és a kortát praktice gyakorlatilag kerüljön fel a kormány napirendjére, és szülessen is ebből kormányhatározat, hogy minél hamarabb lehessen életbe léptetni. Az, hogy Bukarestben mit értenek Parajdból, hogy ott egy közösségi érték, közösségi, egy közösségről szól egyáltalán ez a történet, és nem csak annyi, hogy most két tárna beázott és megszűnt a só kitermelés, hanem ez annál sokkal több, mert azt azért a számok is nagyon világosan mutatják már, hogy ez nem csak Parajdról szól, ez Sóvidékről szól, a tágabb értelemben el egészen Székelyudvarhelyig, akár mondhatjuk Udvarhely Székről szól, mert látjuk azt már a turista számokból, a vendégészakákból, a vendéglátósok által eljuttatott adatokból, hogy hihetetlenül érződik az, hogy megszűnt a parajdi sóványa. Sőt, amikor ugye bizalmatlanság indítványt indított az AUR a gazdasági miniszter ellen, és én voltam az, aki az RMDS részéről felszólaltam úgymond a védelmére, fogalmazhatok így, akkor én nagyon pontszerűen az interpelláció szövegébe azt is elmondtam, hogy ne felejtse el Parajdot, kötelessége Parajdra továbbra is odafigyelni, és most van a lehetősége annak, hogy ezt a 100 millió lejes támogatási keretet ezt kiterjessze ne csak Parajd, hanem Parajd környékére, elegészen Szovátáig, essen bele a Sóvidék, Korond, Farkaslaka, és miért ne Székelyudvarhely, mert ahogyan mondtam, a számok világosan mutatják, hogy egy óriási visszaesés van, és ez mára megállapítható, hogy Parajdi sóbánya leállásának köszönhető. Bukarestből, hogy mit értenek, ezt nagyon nehéz meghatározni, én inkább azt mondanám, hogy a mi dolgunk az, hogy mi mindent megtegyünk annak érdekébe, hogy a lentről érkező igények és az általunk megrajzolt, meghatározott támogatási keretek azok részbe érjenek, és mindenféleképpen tudjunk segíteni az ott élő embereknek, ugyanúgy, ahogy sikerült azt is végbevinni, hogy annak a cégnek, a Szálszintnek, ugye, amiről nagyon sokat beszéltünk, egy olyan cég, aminek az alkalmazottja, egy közel 40 alkalmazott, a Szálromnak dolgozott valójában, de ki volt ez a szó, tehát egy munkavállaló, munkaadó cégnek adták oda azt a feladatot, azt a szolgáltatást, hogy ő alkalmazottakat szolgáltasson a parajdi sóbányának, viszont a cég, amikor megtörtént a katasztrófa, akkor 40 embert egyik napra a másikra elküldtek, pedig olyan körülményről beszélünk, amikor ez a 40 ember ugyanolyan munkakörülmények között, és ugyanúgy a sóvállalatnak bizonyos, hogy mondjam, a működéséhez szükséges szolgáltatásokat nyújtott, a munkát végzett, és ők, mivel nem voltak részesei a kollektív munkaszerződésnek, ők kiestek bármi nemű segély alól, és ugyanúgy mi, itt Bíró Barna Botond elnök úrral jártuk ki az útját a munkaügynél, hogy végül szülessen meg egy olyan döntés, hogy a munkaügyi minisztériumon keresztül lehessen segíteni ezeket a családokat. Tehát én inkább ezt itt azzal zárnám, hogy ne feltétlenül azon dolgozzunk, hogy most biztosak legyünk, hogy a bukarestiek megértik ennek a közösségi veszteségét is, mert lehet, ha amíg ők megértik, addig minden vonat elmegy, hanem azon dolgozzunk határozottan, hogy a itteni igények és valós problémákat mi mindenekelőtt meg tudjuk érteni, feltérképezni, és ezekre értelmezhető világos megoldásokat hozzunk Bukarestbe.
Antal Lorent a Szenátus energetikai és altalajkincsek kitermelésével foglalkozó szakbizottságának az elnöke, a mai naprakész vendége. A vízzel elárasztott, közel 6 hónappal ezelőtt vízzel elárasztott parajdi sóbányok kapcsán beszélgetünk. Született egy miniszterelnök ellenőrző testülete által kiadott jelentés a parajdi sóbányában történt vízbetörés után. Nyilvánosságra hozták ezt a jelentést, amely tulajdonképpen megállapította azt, amit önök korábban is már elmondtak, hogy a bányatársaság figyelmen kívül hagyta a kockázatokat, és ez vezetett a végzetes tragédiához. Hoz valamiben újat ez a jelentés, vagy ezt kell újdonságnak tekinteni, hogy most feketén-fehéren le van írva az, hogy a bányatársaság figyelmen kívül hagyta a kockázatokat?
Hát ez a jelentés, ugye ha akarja, akkor a kormány első emberének az ellenőrző testületétől jön, ami legitimizálja azt a kérdéskört, miszerint igenis vannak felelősök, és a felelősöket felelősségre kell vonni. Persze itt azt is hozzá kell tenni, hogy ezzel nem oldódik meg minden, vagy ezzel nem oldódik meg sem a bánya újranyitásnak a kérdése, és ezzel nem oldódik meg az sem, hogy ott egy gazdasági tragédiáról beszélünk, amire együtt közösen kell megoldásokat hozzunk, viszont azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos morális szempontból egy morális eredmény, mert hogy mondjam, mindannyiunk csak úgy nem létezünk, főleg akik politikai szerepeket, funkciókat, pozíciókat, megbízatásokat töltünk be, felelősségvállalási kötelezettségünk is van. Tehát azt gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor megszűnt egy ilyen kitermelési periméter, akkor nem az a legfontosabb, hogy kire, hogyan mutogatunk, hanem az a legfontosabb, hogy hogyan nézzük meg azt, hogy kik voltak azok, akik megelőzhették volna ezt, és igenis felelősségre vonják. Ez egy fontos dokumentum, ezért is van a miniszterelnöknek az ellenőrző testülete, hogy ugye ő a bármelyik minisztérium, bármelyik alárendelt intézmény, bármelyik állami vállalathoz be tudjon menni, jogosítványa van arra, hogy bármit bekérjen, bármit megnézzen, és más fontos intézményekkel, védelmi intézményekkel, igazságügyi intézményekkel, rendőrséggel együttműködve tudjon elindítani folyamatokat, és elemezzen dokumentumokat. Úgyhogy ami világos, hogy ez az ellenőrző testület által előállított dokumentum visszaigazolja azt, ahogyan ön is mondta, amit ugye mi már jó ideje mond.
A korrupció ellenes megmozdulásokat szervező D-Click közösség a napokban egy online petíciót indított, amely a parajd megsegítését célozza. Ebben újjáépítési tervnek a kidolgozását kérik a bányakatasztrófa által sújtott térség számára a kormánytól, illetve azt is állítják, hogy az állam cselekvésképtelenségét látjuk megnyilvánulni. Ez vezetett a tragédiához, és a mostani helyzetben is az állam cselekvésképtelenségét látjuk, mert hogy mindeddig az ön által említett kormányhatározaton kívül sok minden nem történt annak érdekében, hogy a parajdon élő emberek, mint egy 10 000 családnak a létbiztonságáról beszélünk, illetve 40 000 ember vízellátása akadozik, ez irányba bármi is történjen. Egyetért ön az állam cselekvésképtelensége szókapcsolattal?
Hát több tucat ülésen vettem részt én is a bányában, amikor ugye a katasztrófavédelem, meg prefektúra, meg mindenki is hirtelen ott megjelent, Persze nekem abban az adott környezetben egy idő után nem volt semmilyen érintettségem, tehát evidens, hogy nem voltam, amire én tovább ott üljek, viszont az elején jó pár ülésen ott voltam, voltak érdekes helyzetek, és volt, amikor az látszott, hogy jobb kéz nem feltétlenül tudja, hogy mit csinál a bal. Viszont ami a térségnek az újragondolását illeti, ezzel kapcsolatban a mi álláspontunk nagyon világos volt, és itt mint RMDS mondom, az pedig arról szólt, hogy úgy nem lehet egy térséget újjáépíteni, hogy kihagyjuk belőle a helyeket, vagy most országos petíciót indítunk, nem tudom én miért. Mindenek előtt a legfontosabb az az, hogy egy a helyeknek a meglátását, igényeit ismerjük, és azt is beszéljük meg velük, hogy ők miben lennének partnerek. Kelemen Unos szövetségi elnök ugye elsők között beszélt volt, egyeztetett volt akkor Orbán Viktor miniszterelnökkel, és a magyar kormány részéről is, ugye Nacsa Lőrinccel is, nemzetpolitikai államtitkárral voltunk lent, jó magam kísértem végig Parajdon. Tehát az üzenet folyamatosan az volt, hogy ők készek segíteni, de mondják meg a helyiek, hogy mibe segítsenek. Tehát, hogy ne az legyen, hogy bárki bárhonnan, akár még Székelyudvarhelyről, vagy távolabbról, Brassó, Bukarest, Budapestből mondja meg azt, hogy mi lenne jó Parajdon. Itt azért külön ki kell hangsúlyozzam azt, hogy Bíró Barna Botond, a megyei tanács elnöke vizithallgatán keresztül első pillanatokban felállította azt a krízis csapatot, akikben csak vendéglátósok vannak ott, helyi vendéglátósok, illetve a mini erdélyparkos Fazakas Szabi belecsatolva Trucadorján, a Taste of Transylvania-nak a menedzsere belecsatolva. Olyan embereket ültettek le egy asztalhoz, akiknek közös érdekük az, és ismerik, mert helyismeretük van, ismerik a tényállást, ők állítsanak össze egy anyagot arról, hogy mi lenne ebből a kivezető út. Na már most persze távolról egy rádiós interjúba könnyű azt mondani, hogy türelem, mert hogy akik ott élik a mindennapjaikat, és egyik perc a másikra rajtuk kívülálló okokból megszűnt a megélhetés, ők arra, hogy türelem, már nem biztos, hogy pozitívan reagálnak, de azt is meg kell érteni, hogy az adott körülményben időre lesz szükség, hogy megszülessenek esetleg olyan elképzelések, olyan jövőbe mutató tervek, amikhez minek utána mindenki beleegyezett, vagy van egy konszenzusos döntés helyszinten azt illetően, hogy akkor abban látnák együtt az irányt, akkor ahhoz hozzárendelni román kormánypénzt, magyar kormánypénzt, és akkor azt mondani, hogy talán abban a pontban megszületett egy közös elképzelés, és le lehet zárni a múltat ilyen szempontból, és azt lehet mondani, hogy elindult az, nem tudom, az újjáfejlesztés, az újjáindítás útján Parajd, és itt az újjáindítás alatt nem feltétlenül a Sóbányára gondolok, hanem egyáltalán, mint Parajd Sóvidéknek az égköve, mint egy turisztikai destináció.
Itt hangsúlyozta ön azt, hogy mit tett az RMDS, mit tettek az RMDS helyi politikusai, mit tett a Hargita megyei önkormányzat, illetve tesz annak érdekében, hogy a parajdiak mindennapjait megkönnyítse. Az általam nem említett petíciónak az indítványozói azt írják, hogy a kormánynak kell központi szerepet vállalnia egy átfogó újjáépítési terv kidolgozásában. Elméleti szinten megkezdődött ennek az átfogó újjáépítési tervnek a kidolgozása? A érzékeny eléggé a bukaresti kormány arra, hogy a parajdi helyzetet valóban megoldja? Mert ismétlem, a kormányhatározat, amely 100 000, 200 000, x 1000 eurót juttat, az még nem elég. Itt hosszú távú tervre van szükség, nem pedig pillanatnyi megoldásra.
A kormányra is szükség van, én inkább így fogalmaznék, és engedje meg, hogy maradjak annál az alapgondolatomnál, hogy a helyi emberek nélkül semmit nem lehet ott szerintem megoldani, újjáindítani, elindítani, mert egy kohézió kell legyen a helyi közösség és bármilyen szintű más intézménnyel való együttműködés szempontjából. Tehát csak emlékeztetni szeretném önt arra, hogy a Szárom az egy Bukarestből irányított vállalat. Az, ami ott történt, az élő példája annak, hogy Bukarest annyira távol volt a helyi ügyektől, hogy egyszerűen tudomás sem szerzett arról, hogy egy adott pillanatban veszélybe kerülhet ez az egész, ami évszázadok óta ott működik. Tehát én azt mondanám, hogy még egyszer, a kormányra is szükség van. Az, hogy a Deklik mit gondol Parajdról, az az ő civil szervezeti jogában áll, és hogy milyen akciókba kezd, az is az ő jogában áll. Én azt tudom mondani, hogy a helyi közösség nélkül nem fog menni semmi. Tehát az, hogy máshonnan okoskodunk bele, és itt bárkiről beszélhetünk, tehát itt ez most nem a Deklikről szól, hanem úgy általában elfként mondom, hogy máshonnan okoskodunk bele abba, hogy mi lenne jó valakinek valahol, vagy mi lett volna, ha, az már egy. Az egyik az már a múlté, a jövőt illetően pedig mindenféleképpen fontos, hogy legyen egy nagyon fontos helyismeretünk, értsük annak a közösségnek a működését, értsük annak a közösségnek a mentalitását, és velük együttműködve, velük konzultálva határozzuk meg azt, hogy merre legyen az arra, ami a jövőt illeti. Persze, hogy most szerkesztő úr, amikor a tragédia beállt, és emlékszik ön is, elsőként mentem oda csütörtökön a tele kultúrházba, amikor nagyon sokan felhívtak, és azt mondták, hogy ne menjek oda, mert hogy probléma lett. Én akkor is azt gondoltam, hogy az az alap, hogy a térség szenátoraként nem megfutamodni kell az emberek elől, hanem az emberekkel szóba kell állni, mert az ott történt probléma, az a közös ügyünk, és a közös ügyünk lesz, a közös problémánk lesz, amire megoldásokkal kell előjöjjünk, és amikre együtt kell majd megoldásokat találjunk. Azt a momentumot követően nagyon sokan szövetségi elnöktől elkezdve bíróbarnoki, jó magam, rengeteg WhatsAppot, rengeteg Facebook üzenetet, rengeteg e-mailt kaptunk mindenféle emberektől, szakértőktől, akik a világ különböző pontján élnek, és különböző ötleteket osztottak meg velünk. Volt, amelyek nagyon jó technológiai ötletek voltak, volt, amelyek kevésbé voltak, de hogy az emberekben megvolt az a jó szándék, hogy segítsenek, hogy implikálódjanak, hogy a döntéshozók rendelkezésére bocsátsák ezeket a dolgokat. De viszont mi egyik ilyen beérkezett javaslatot se használtuk arra, hogy akkor azzal a javaslattal úgymond fölülről elkezdjünk okoskodni, hanem mindenik javaslat az adott pillanatban beérkezett abba a szakértői közösségbe, akik ott voltak reggeltől estig helybe, nagyon pontosan ismerték a méréseket, nagyon pontosan ismerték a körülményeket, és ők voltak, nekik volt elegendő legitimizációk arra, hogy megmondják, hogy melyik döntés, vagy melyik javaslattal mit lehet kezdeni. Tehát, hogy még egyszer, százszónak is egy a vége, én azt gondolom, hogy a Parajd községek, Sóvidék jövőjét illetően a legfontosabb, a helyiekkel kell tudni együttműködni, és azon kell dolgozni, hogy egy kohézió alakuljon ki. Ha kormányról beszélünk, akkor a kormánya, ha más intézményekkel, akkor azokkal a más intézményekkel. De igaz az, és itt a kormánynak nagyon komoly felelőssége van, és kötelezettsége is, hogy anyagi forrásokat, intézményes forrást, tudást, ha kell, és maximális együttműködésről adjon tanúbizonyságot a Parajd községgel, a parajdi emberekkel, mert igen, ebben neki felelőssége, és nem csak felelőssége, kötelezettsége is van.
Érthető, amit ön hangsúlyoz, hogy be kell vonni a helyieket, és együtt, közösen találni megoldást, mert hogy ők tudják a leginkább, hogy nekik mire van szükségük, csak a helyiekkel beszélgetve többük is olyan mondatokat mond, miszerint ahhoz, hogy Parajdon az élet az tovább menjen, meg kell menteni a sóbányát. Szakértők tucatjai mondják most már el azt, hogy a bánya az a régi most már sosem lesz. Tehát azt a bányát, amelyik eddig volt, azt megmenteni nem lehet. Ilyen értelemben van új terv Parajdon, vagy most még 5 hónappal a tragédia bekövetkezte után még nem lehet ezt megmondani, mert hogy a szakértők még mindig vizsgálják, és még mindig vakarják a fejüket, hogy mit lehet kezdeni a vízzel teli sóbányával.
Ugye sóhegyről beszélünk, tehát ott van még só, több százezer, több millió tonna só, amit ki lehet termelni, és ki is kellene termelni. Na már most én nem tudom, hogy a száromnak milyen anyagi forrásai lesznek, de például itt jön be ugye a kormány, amelyik az állam többségi tulajdonosa ennek a vállalatnak, azt illetően, hogy új fejtésbe, vagy új fejtésnek a finanszírozásába belevágjon, vagy garanciákat adjon kormányként, vagy államként. Nem tudom, hogy a száromnál ezt illetően milyen tervek vannak, nincsen ismeretem erről, viszont egy dolog biztos. Ők most, amit meg kell oldjanak, az az, hogy a bányánál dolgozókat ugye fizetik, végkielégítések lesznek, a vízelvezetésnek a munkálatait meg kellett finanszírozzák, tehát ők komoly pénzeket kell elköltsenek ezekre a történetekre, nem tudom, hogy áll pénzügyileg a szárom, nincsen ezzel kapcsolatos ismeretem most, viszont ha egy új fejtésről beszélnénk, egy új kitermelésről, egy új periméternek a megnyitásáról beszélünk, az biztos, hogy nem megy egyik hónapról a másik. Tehát, hogy annak azért komoly procedúrája van, ugye az altalajkincsek kitermelésének szempontjából ez egy nagyon világos törvény alapján működik. Ugye a száromnak volt egy perimétere, amire kitermelési licenszet kapott. Normálisan ott, mivel a periméter bedőlt, a licensz az megszűnik, vagy megnézik akár az altalajkincsek ügynöksége is, hogy be voltak-e tartva a licensz által előírt mindenféle kitermelésbiztonság szempontjából előírt szabályok. Hogyha ő egy új periméternek fog neki, akkor arra ő új licenszet kell kérjen, aminek az az elsődleges lépése, hogy ugye prospekciós licenszet kap először, tehát az az első lépése a kitermelésnek, majd a prospekció, tehát az úgynevezett feltárás licenszet kap először, majd amikor lejárt a prospekció, a feltárás időszak, periódus, utána kérhet kitermelési licenszet. Persze nem zárja ki a prospekciós licenc azt, hogy elkezdhet már effektív kitermelni, viszont a prospekciónak van nagyon világosan törvény által meghatározott periódus, ami arról szól, hogy te felméred a perimétert, megméred azt, hogy mekkora tartalékok vannak ott, megrajzolod fizikális értelemben a perimétert, majd ezen adatok szerint, amit meg van határozva, hogy hány hónapig vagy évig kell gyűjtsed az adatokat, az alapján adnak neked majd esetleg egy kezdetleges engedélyt, hogy elkezd kitermelni a sót, majd utána érhet abba a fázisba, hogy kitermelési licenszet kapsz, és a kitermelés licenc alapján elkezdett kitermelni teljes gőzzel egy sóhegyet, vagy egy sókitermelési periméter. De hogy ez nem megy egyik napról a másikra. Tehát ha van is olyan szándék, hogy újra neki fogjanak sót kitermelni, hát én most alaphangon azt mondom, hogy minimum 2-3 év, akkor, hogyha minden az úgy megy, ahogy a nagykönyv azt megírja, de itt azért ne felejtsük el, hogy Romániában élünk.
Zárásként, szenátor úr, akkor jól érzem a szavaiból, hogy a Parajd 2.0-át jobb megfogalmazás nem jut most eszembe, tehát az új Parajdot azt egyelőre mindenképp a sóbánya nélkül kell elképzelni, és sóbánya nélküli jövőt kell egyelőre álmodni Parajdon?
A sóbányával kapcsolatos bárminemű döntésben eddig nem kérték ki a mi véleményünket. Tehát azért zárszóként a Szálrom, az egy román állam tulajdonában levő részvénytársaság, ahol se a kinevezéseknél nem kérdeztek meg minket, sem azzal kapcsolatban, hogy bármi nemű beruházást hogyan képzelnének el. Az egy részvénytársaságnak a 31/1990-es törvény alapján működő részvénytársaság saját maga házon belül dönti el azt, hogy hogyan, merre, hány méter. Éppen ezért mondom azt, hogy ott lehet még egyszer sókitermelés, ennek van egy adminisztratív folyamata, amit a korábbiakban leírtam, nem akarom ezt újra mondani. Lehet ott még sókitermelés, viszont mi nem várhatunk csak arra, hanem együttműködve a közösséggel meg kell találni azt az utat, irány, amin keresztül újra fel tudjuk állítani Parajdot, lábra állítani, és újra, mint egy komoly turisztikai destinációként tovább éltessük és felvirágoztassuk. De ez csak a helyi közösséggel együttműködve lehet.
Zárjunk ezzel a bizakodással. Antal Lorántnak, a Szenátus energetikai és altalajkincsek kitermelésével foglalkozó bizottságának az elnökének. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.